A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
Üdv mindenkinek, sziasztok, ez a Borravaló gasztrokultúra magazin. Én Kántor Endre vagyok, kövessétek a tartalmainkat a Facebookon, az Instagramon és a borravaló.hu-n. Az összes eddigi podcastünk ott meghallgatható. A mai adásban egy nagyon jó meghívást szeretnék viszonozni, mert nemrég jártam Bálintnál, Németh Bálint séfnél az ő műsorában, és azt gondoltam, hogy visszahívlak, és mi is beszélgessünk itt a Borravaló arról, hogy te hogy kezdted ezt az egészet el, és hogy egyáltalán hogy lett belőled séf, mi volt az indítatás. Úgyhogy szia, szeretettel üdvözöllek.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Ha valaki esetleg így hirtelen névről nem tudná, bár szerintem az, hogy mi a kedvenc gyerekkori kajád, ez a mondat, ez annyira emblematikus, hogy nagyon sok mindenkinek eszébe jut, akkor a Bálint Spot az, amiből ismerős lehetsz azok számára, akik követik az ilyen tartalmakat. Hogy lett belőled privát séf? Egyáltalán mit jelent ez, hogy privát séf?
Hát ez egy picit kacifántos történet. Én egészen pici koromtól kezdve főzök, és a középiskolát úgy kell elképzelni, hogy péntekenként én sokszor nem bulizni mentem, vagy szombatonként nem bulizni mentem, hanem a családnak egy ilyen teljes menüsort végig főztem.
Ne viccelj!
És hát szüleim értelmiségiek, meg a tesóm is egyetemre ment, tehát én gimnáziumba jártam, szóval ez egy ilyen kettős dolog volt, hogy mégsem szakácssuliba járok, vagy egy szakmát tanulok, de engem a főzés érdekel, és ennek megfelelően elmentem anglisztika szakra egyetemre, ahol igazából én azt szoktam kiemelni, hogy szembesültem azzal, hogy kevés pénzből magadra limitált körülmények között, mert ugye otthonról apucitól, anyucitól elkerültem, nem volt tele a hűtő, nem volt olyan szép nagy konyha, mint otthon a családi házban, hanem hirtelen egy ilyen drasztikus körülmények között a koliban találtam magam. És odadatálom azt, hogy mondjuk egy hagymás bab az életet tud menteni, 220 forintos kaja volt akkor.
Az biztos. Jó, figyelj, ez nagyon jó, ide visszajövünk, mert ez érdekel, de Dunaújvárosi vagy?
Így van,
Dunaújváros, onnan szent, ott, és ott is jártál középiskolába?
Így van, 19 éves koromig laktam ott.
Akkor már érdeklődtél az ilyen főzés iránt?
Abszolút. Tehát én mostani barátnőm, párom mindig nevet, hogy mutogatom neki az éttermeket, hogy itt 8 évesen kihívtam a séfet, hogy mit tett a pizzára, mert láttam, hogy valami zöld, ami isten, és akkor kiderült, hogy a szalámis pizzán az a szárított oregano, amit ő a tenyere között morzsol szét, mert úgy az illóolajok kijönnek, és akkor azóta ezzel röhögünk, hogy én folyamatosan ilyen dolgokat csináltam.
Picikén. Akkor az már korán megjelent.
Ez abszolút korán, és hát ugye elmentem egyetemre, és után gyakorlatilag ez egy ilyen válaszút volt, hogy akkor most van egy anglisztika szakos bölcsész diplomám, ami hát halkan mondom nem olyan sok mindenre jó, egy-két dologra jó, megtanítottam is 2 évet amerikai nyelvsúlyba vele, de kaptam egy telefont még azelőtt, hogy én nem akarok-e szakácsként dolgozni egy grill konyhán, és inkább. Hát 3 napja aha. Meg volt a diploma, azt betettem a sarokba, és mentem a grill konyhára egy ilyen nyári szezont októberig lenyomni.
Valahol azt olvastam, hogy te azt nyilatkoztat, hogyha az oviban megy szósszal volt hús, akkor neked el volt rontva a napod.
Hát körülbelül, tehát, hogy én ezt így csekkoltam reggel, ki volt írva valahol, nem emlékszem, tehát a konyha falán, hogy mai menü, az sem biztos, hogy már tudtam olvasni, mert ovi volt, de valahogy emlékszem, hogy én ezt kiderítettem, és ugyanígy az iskolában, és hogyha nem a kedvenceim voltak, hanem ez a mai napig értelmezhetetlen megy szósz, ilyen gríz dara, nem tudom, galuskával, az innen.
Az kész, igen. Jó, anglisztika, te hova jártál? Mi volt a...
A Pázmányra, aha. A Pilis Csabai bölcsészkarra, ami szintén ugye még egy ilyen elszigetelt állapotot eredményezett, tehát én nem ezt a nagyon intenzív egyetemista bulizós életet éltem, hanem inkább az olvasós, filmnézős, főzőcskézős, pihenős életet, úgyhogy a természet szeretettem, meg ugye nekem van egy kávés profilom, van egy kávés túrám, a Hike and Coffee, azt én oda eredeztettem, mert hogy Dunaújvárosban nem sok erdő van.
Hát az biztos, igen, és akkor gondolom, kollégista voltál, tehát bár ugye vonattal viszonylag megközelíthető, jól meg volt annak idején ott egy megálló konkrétan a
van
Pázmány
is.
Kampusz, az még létezik?
Viszont képzeld, hogy pont felújították a sineket, tehát hogy én busszal jártam, illetve kint laktam, tehát hogy nem jártunk sokat Budapestre, mert az költséges volt, meg időben is sok, hanem ott volt a bázis, és akkor heti egyszer vagy két hetente hazamentem anyuékhoz.
Egyetemi kaja. Hát ugye ez abszolút, ez nekem is megvan, és az egyébként szíven ütött, amikor mondtad, hogy sok mindent anglisztikával nem lehet kezdeni, én is angol szakos voltam,
de hogy
arra gondolok, hogy manapság, amikor ez a lifelong learning van, és hát a sok olvasás, a rengeteg információ, meg az a fajta világkultúra, amit egy ilyen oktatás bölcsészkar nyújt, az szerintem egy ilyen belépő sok mindenbe. Többek között ugye érdekes oldal a gasztro érdeklődés, az nálam is megvan. Szóval, hogy egyetemi kollégiumi kaják. Hát ugye annak idején borzasztó rosszak voltak ezek a készételek, ezek a porlevesek. Meg kell, hogy mondjam, hogy ezek egész nagyot fejlődtek.
Tehát így
viszonylag jó életmentő cuccokat lehet találni. Bizonyos esetekben még így azt mondja az ember, hogy még olyan ízek is vannak benne, ami tényleg egy ilyen választás lehet, de annak idején valami rettenet volt szerintem az összes ilyen. Úgyhogy valószínűleg ez kényszeríthet rá valakit, hogy hát akkor inkább csináljunk helyette valamit.
Igen, mert egy darabig én nagyon a fagyasztott dolgokra emlékszem, meg az egyik kis szupermarket, ami ott van például Csabán, az többféle pizzát kínált, és akkor emlékszem, hogy na jó, azért nem a legolcsóbb, akkor nem viccelek, szerintem 200-300 forintos pizzát, de azért nem is az 1000 forintosat vesszük, hanem az úgynevezett kövön sütött, nagyon jól hangzó, egyébként nem túl jó mirelit pizzát, meg fagyasztott rántott húsokat, és akkor onnan jutott el az ember odáig, hogy nem tudom, tonhalas spagettit is egész olcsón ki lehet hozni, ami azért már jobban hangzik egy fagyasztott rántott húshoz képest.
Akkor neked örültek a kollégiumi társaid.
Igen, illetve utána én albérletbe költöztem egy barátság útján egy lányzóval, és akkor ő is nagyon örült, bár sokszor éjfélkor sütöttük ki azt a fagyasztott rántott húst, úgyhogy ezért változtak azóta is az étkezési szokásaim.
Mi volt, hogyha visszakérdezhetek neked, mi volt a kedvenc? Ha tőled oda menne hozzád valaki az utcán is megkérdezni a te emblematikus kérdésedet, hogy megkérdezhetem, hogy mi volt a kedvenc gyerekkori kaját, te mit mondanál?
Összetett a válasz, tehát kapásból három ételt is tudok mondani, de nyilván ilyen hedonistaként akár 300-at is. Van az abszolút gyerekkori emlékem, hogy rántott sajt. Tehát, hogy amikor 5-6-7 évesen féltem én, bementünk az étterembe, apukám a lecsószeletet, anyukám a nem tudom milyen halat vagy salátát, hát én ilyeneket nem ettem. 6 évesen én a rántott sajtot imádtam, hasábburgonyával, tartármártással. Viszont egy picit ugorva, és még gyerekkor, 12 évesen, és ezt szoktam mondani, mert erre jobban odafigyelnek, vaddisznó pörkölt túrós csúszával. Szoktam hozzátenni, hogy mint minden normális 12 évesnek. Ez egy rokonunktól, a Pétertől jött, akikhez egyszer elmentünk, és ők sem minden nap ezt tesznek, de azt mondta, hogy ma vaddisznó pörkölt lesz túrós csúszával, és én teljesen ledöbbentem, hogy ez most hogy jön össze, meg mi ez, meg miért, és megkóstoltam, és szerelembe estem, és szerintem 3 tányérra lettem. Tehát mai napig, hogyha úgy érzem, hogy jön a szülinapom, vagy nem tudom én, ünnepi dolgok vannak, akkor vagy egy szarvas, vagy egy vaddisznó, tehát vadból egy pörköltet csinálok, és klasszikus túrós csúszával. És a harmadik, csak hogy ki akarjanak a hallgatóit, meg remélem te is, ez nekem a Hawaii pizza volt. Itt is el tudom mondani, hogy miért, védelmemre. 6 vagy 7 éves lehettem szintén, amikor anyukám egyik barátnője, a Maca, megkérdezte, hogy lemegyünk-e pizzázni. És akkor én néztem bután, hogy az mi, vagy mit csinál, és mondta, hogy hát pizzát, tegyünk egy pizzát, és mondtam, hogy nem értem, hogy mit mond. Van ugye az embernek, én emlékszem erre a pontra, lehet, hogy te is, nem tudom, hogy az első pizza.
Aha.
Vagy az első lángos, tehát valamikor találkozunk ezekkel az ételekkel,
igen,
csak
igen, igen.
Elfelejtjük. Lényeg az, hogy lementünk, és egy kukoricás, sonkás, ananászos pizza volt életem első pizzája, oregánóval, paradicsomszószal, és nekem az egy olyan isteni örömöt okozott, szerintem 8 szeletet bevágtam, hogy azt mondtam, hogy ez a pizza. És innentől kezdve, bár én szerettem az olasz hagyományokat, nekem a Hawaii pizza az
egy működő dolog. Hát figyelj, szerintem abszolút van létjogosultságon, tudom, hogy van ez a nagy vita, és egyébként szerintem ebből most már kicsit ilyen marketing viccet is csinálnak így az olaszok, de hogy az, ugye a pizza is, ahogy megérkezett Olaszországba, kicsit átalakult, ahogy tovább ment, ott is átalakult, és lett neki egy ilyen, hát ez a tiki-tiki jellegű italok, ételek kultúrájával egy ilyen, mint az édes savanyú, ugye behozták ezeket a keleti, meg ezeket az ilyen érdekes ilyen havai, meg szigetvilágbeli ízeket, hát lett neki egy ilyen új élete. Biztos vagyok benne, hogy egy grille, tehát ennek is vannak ilyen szuperlatívuszai, tudod, hogy grillezett ananásszal, meg ilyen extra sonkával. Nyilván az a mirelit, az, ami mondjuk első körbe elérhető volt, az nem mindenkinek jött be. Visszacsatolok, a rántott sajt az nekem is egy nagy gyerekkori kedvenc volt, sőt, sokszor még most is választok rántott sajtot, és elmondom, hogy miért, nálunk nem volt ugyanis.
Már tehát hogy otthon.
Aha. Teljesen ismeretlen volt. Amikor én ezzel először találkoztam étteremben, akkor a sajtot, az hogy lehet kirántani? Az nem szétfolyik, az mi történik? És amikor kiderült, hogy hát ez dehogy is, hát ez egy ilyen isteni csoda, hogy kívül ropog, hogyha kivágod, akkor pedig így hát én akkor onnantól kezdve gyakorlatilag, ahol volt, én csak azt rendeltem, tehát ez megvan. A másik, amit mondtál, a vadpörkölt, illetve a túrós csusza pörkölt ételekkel, ugye ez nekem az ilyen bajai vonal miatt a harcsa, vagy valamilyen halpaprikással van meg. És mi egyébként sokszor csináljuk, mostanában nem csináltuk egyébként, ez vicces, de régebben sokszor készítettem például pongyból is pörköltet, és ahhoz is nagyon klassz. Ugye ott talán nem tudom, a különbség az, nem tudom, hogy hirtelen most azon gondolkodom, hogy szarvas vagy vaddisztó mellé mondjuk ez ilyen kapros verzió jó-e? Lehet.
Én azt gondolom, hogy abszolút.
Lehet, de az a fajta kicsit ez a kapros vagy egy ilyen savanyúbb vonal, akár mondjuk jutúrós verzióval, az jobban illik, ugye, mert az a fajta savasság az nagyon jól áll egy halnak, úgyhogy ez is megvan. Hát mondjuk pizza is nálunk ez a, hát talán most már római pizzának lehet nevezni, ez a sütőben elkészített pizza lapos, inkább színű. Ilyen focaccia-szerű valami volt, hogyha otthoni pizzát készítettünk. Az a puha, vagy ez a lapos, amit először Olaszországban ettem, talán Nápoly környékén, olyat életemben először, hát az nekem is egy olyan volt, hogy hát ez csodálatos dolog. Úgyhogy egy ideig az volt a kedvencem, de azóta egy kicsit így kinyílt a világ, és például ahogy nem száműzöm a pokolba a havai pizzát, ugye egy csomó mindennel szemben nyitott vagyok, mert rájöttem, hogy ezt nem szabad bezárni, mert rengeteg olyan íz van, ami lehet, hogy tényleg tök jó.
Sőt, én azt gondolom, hogy és erre nincs időm egyébként, amire a legszívesebben szánnék, hogyha tehetném, hogy játszani, és azt mondani, hogy minden szabályt felejtsünk el, és főzzünk úgy, süssünk úgy, legalább otthon, ha étteremben nem is, de én étteremben is örülnék. Tehát én bemegyek egy étterembe, és azt mondja, nem tudom én, a pincér, hogy nagyon ajánlom önnek a túrós csúszát harcsapaprikással, ez tök jól hangzik, mindent értek, egy biztonságot ad. De ha azt mondja, hogy nem tudom én, az áfonya lekváros, lestyános, borókabogyós és olyan dolgokat, amiket én soha nem tettem vagy tennék bele, akkor felkapom a fejemet, hogy komolyan áfonya lekvár, hát akkor azt kóstoljuk meg. Viszont érzem azt is az embereken, hogy nem mindig van az a nyitottság, rugalmasság, és hogyha az én videóimat megnézitek, vagy a kommenteket alatta, akár szakácsoktól, akár nem tudom, a kanapéfotelről kommentelő emberek nem feltétlen fogadják el, hogy de miért így csinálod, miért úgy, miért teszel, nem tudom, osztrigaszószt a pörköltbe. Én azért nem csinálok ilyen nagyon extrém csavarokat, de például vannak ilyen trendek nálam, hogy sokszor mondjuk szójaszószt teszek olyan dolgokba, amiben senki soha nem tenne. Vagy teszek cukrot mondjuk a pörköltbe, mert úgy érzem, hogy rengeteg a bor, a sav, meg a paradicsom, meg a hús is egy savas dolog, és a cukorral kerekítem le. És szerintem ez jó irány lenne a gasztronómiában világszerte. Nem azt mondom, hogy gyalázzuk meg a tradíciókat, de nagyon sok helyen ma már van az, hogy tradicionális pizzáink, és nem tudom, gurmé pizzáink, és akkor ott lehet szarvasgombával, meg olyan dolgokkal, ami mondjuk nem mindig a legklasszikusabb dolog.
Igen, ez mondjuk jó, mit mondasz, hogy szerintem, hogyha valaki szeret főzni, és szeret kísérletezni, kóstolni, akkor biztos, hogy jönnek ilyen időszakok, hogy például nekem volt egy olyan, hogy egyszer jártunk a Kis Tücsökben baráti társasággal, és akkor került az étlapra, az viszonylag régen volt már ez a szélesmetélt szarvasgombás valamilyen marhahússal, most nem tudom hirtelen milyen, de az biztos, hogy szarvasgombás szélesmetélt. Ezt megkóstoltam, és kész. Tehát gyakorlatilag olyan szinten rákattantam, hogy én amikor visszamentem oda, hiába volt az étlapon egy csomó minden, amit nagyon szívesen meg... Én mindig azt kértem, mert az annyira finom volt. És akkor tudod, jönnek ezek az ízek, ami elvarázsolja az embert, aztán egy idő múlva meg hanyagolja. És akkor én legalábbis magamon észreveszem azt, hogy olyan csodálkozom, hogy lehet az, hogy én éveken keresztül mindenbe tettem ilyen alapanyagot, meg minden, és most meg leszoktam róla, és nem használom.
Furcsa dolog, hogy változik az ember szerintem. Neked volt olyan étel, amire azt mondtad, hogy ez életed legfinomabb kajája? Bárhol, tehát
szerintem
otthon.
Igen, egyébként voltak, igen, voltak, igen, voltak eléggé érdekes, és nekem talán az én felismerésem az, hogy nekem az egyszerű ilyen paraszti ételek azok, amik mindig meghozták ezt a fajta ilyen élményt, hogy ez valami olyan isteni finom, tudom én, a nagymamám által készített végtelenül egyszerű babfőzelék, vagy valami ilyen étel, hogy ezt hogy lehet olyan jól csinálni, tök egyszerű alapanyagokból, 3-4 összetevőből, ez mindig nagyon finom. Uh-huh, és ezeket azóta is nagyon szeretem, és leutánoztam. A legfinomabb? Hát nem tudom, tehát ezzel most el kell gondolkodni, hogy micsoda, de szerintem ezek lehetnek azok, amiket így rég, tehát erre mondják azt, hogy soul food, vagy comfort food, amiket ha valami bajod van, vagy nem érzed jól magad, vagy mondjuk esik kint az eső, vagy van, valami ide, és akkor otthon vagy, akkor megcsinálod, és akkor minden szuper.
Így van, és nekem most egy abszolút van, tehát, hogy New Orleansban kétszer ugyanabban az étteremben, amit te is mondasz, onnan jutott eszembe, én visszamentem 5 év különbséggel, egészen konkrétan egy ilyen helyi fúziós, ilyen Cajun vagy Creole-nak nevezett az ő konyhájukat Louisiana államban, ez egy ilyen fűszeres, helyi alapanyagok, kagyló, rák, stb., egy picit a francia konyhával vegyítve, és volt egy olasz étterem, ahol volt ilyen is, olyan is, és egészen konkrétan én egy nagyon-nagyon fűszeres, egészen vékony borjú szelet húst ettem, ami így fokhagymával, egyéb fűszerekkel le volt hirtelen sütve, és egy ilyen tejszínes, sajtos, picit csípős, fűszeres garnilát ráöntöttek, és nem volt köret. És emlékszem, hogy megkóstoltam, letettem a kést a villát, és csak néztem magam elé, és mindenki kérdezte, hogy jól vagy mi van, mi történik, Bálint, haló, elveszítettünk, és mondtam, hogy szerintem ez életem legfinomabb kajája. És most szeretnék kérni egy percet, hogy ezen gondolkodhassak, mert ez most így
besokkolt. Jó, oké. Akkor most egy több percet is kapsz.
Igen.
Itt a műsorban is tartunk egy rövid szünetet. Ha már említettem ezt a prima kihívást, amire meghívtál, nekem így visszanézve, nekem akkor is nagyon érdekes volt, és jó élmény volt, amikor ott voltam, de amikor kikerült a YouTube-ra a videó, és visszanéztem, akkor úgy voltam vele, hogy most belenézek, hogy milyen, aztán majd megnézem valamikor is, így elkezdtem nézni, és végignéztem az egészet, igen. És tök érdekes volt, mert jó pár dolog, nyilván mindenre emlékeztem, de nagyon érdekes volt külső szemlélőként nézni azt, hogy beszélgettünk, és eszembe jutottak az ételek, amiket készítettél, és az a vicces, hogy nagyon, tehát én úgy gondoltam, hogy hát ezeket én a hermelint például, vagy akár a kacsát is, azt újra meg kell csinálni, mert nagyon klasszak voltak. Sőt, azt a nagyon jó kis krémet is, ami készült. Mi is
igen,
volt
a
muhamara. Ja, a muhamara volt, igen, mert Harissa jutott eszembe, a muhamara volt volt, igen. Szóval ez nagyon klassz volt, és érdekes élmény volt, úgyhogy köszönöm szépen.
Én is köszönöm, és itt is talán egy érdekes dolog, hogy ugye emberek szenvednek azzal, hogy mit főzünk, felütik a YouTube-ot, meg könyvet, meg könyörög, ugye nekem is ilyen volt az anyukám, és látok más anyukákat a gyerekeknek, igen, hogy mondd már meg, hogy mit csinálják, mert nincs, igen, ötletem, mondj valamit, és én erre tök tisztán emlékszem, hogy így ültünk egy ilyen meetingbe itt a műsor előtt, és akkor hasamra csaptam, hogy hát akkor csináljunk ilyen tapasszerű, vagy ilyen kis finger food, kisebb adagokat, akkor legyen kacsa, de ne legyen már comb, mert mindenhol pont, amit az előbb mondtam, hogy mondjuk mindig csak konfitálják, mondom, legyen kacsa mell, és akkor nyeltem egyet én is, hogy basszus, ezt lehet meg se tudom ugrani, és valami száraz rosszul lesz, és akkor ezzel lehetett játszani mondjuk, de tök egyszerű ételek, és nekem is ez jutott eszembe, hogy ezt mondjuk a családdal, barátokkal bármikor újra elcsipegetném.
Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy jött ez az ötlet, a Bálintspot, és az, hogy odamész és megkérdezed, hogy mi a kedvenc gyerekkori kaját, és megfőzöd.
8 évet kell ugrani vissza, és aztán a jelenbe. Az egyik az, hogy maga a Bálintspot az egy 8 éve jelenlévő brand, egyébként korábban egy falat kenyérnek hívták. Uh-huh. Az egyik oka a váltásnak, hogy én szeretek és szeretnék utazni, tehát külföldön nem értik azt, hogy egy falat kenyér. A másik oka talán az, hogy sokszor azt hitték, hogy ez egy pékség, vagy egy ilyen szociális szervezet, ami segíti a szegényeket, amivel semmi baj nincs, de hogy az egy falat kenyér ilyen szempontból nem működött. És maga az, hogy Bálintspot 8 éve, én eldöntöttem egy karrier tanácsadó által, hogy nem leszek szakács, ami nagyon-nagyon fájt, meg a mai napig szeretnék találni egy olyan képzést, amit elvégzek, ad egy tudást, egy alapot, de hogy nem szeretnék dolgozni, mint szakács, fixen 4-5 napba, 16 órákban.
Tehát ez egy
egészen
helyen.
Így van, tehát ez egészen egy biztos előre. 25 éves vagy ez, koromban.
Ez végleges.
Ezt megjelöltük, igen? Viszont bejárni egy étterembe, heti 1-2, tavaly az Essencia Michelin csillagos étterembe bejártam 3 hónapot, többet tanultam, mint 3 év alatt. Tehát, hogy ezt én nem lenézem, sőt, ezek terveim közt vannak, de az, hogy én az Essenciában heti 60 órát dolgozok, az teljességgel kizárt. Nem tudnának olyan pénzt mondani, mert hogy többet ér az időm meg az életem. Ez én vagyok, nem bírok, nem tudom, 10-12 óránál én összeesek, persze ott is 14 óráztunk, de tudtam, hogy azért állok ott, mert meg akarok tanulni, tálalni, vákumozni, olyan technikákat, vajat füstöltünk, stb., amiről nem is hallottam. Tehát 8 éve ezelőtt én ezt egy karrier tanácsadó Limpár Imre segítségével megoldottam, hogy nem akarok szakács lenni, de ő mondta, hogy de nem kell a gasztrót elengedni, Bálint, csak találjon egy más formát. És én akkor barisztaként dolgoztam, és egy orosz hölgy, a Dina, mondta, amikor meséltem neki, hogy otthon a konyhába szeretnék embereknek főző workshopokat tartani, hogy de hát mi nem csinálod meg itt a kávézóba. Soha nem felejtem el, ez 2017. november környéke lehetett, 2 hete ismertem a nőt, és azt mondta, hogy itt a kulcs, és az első akkor ne is fizes, nézzük meg, hogy eljön-e bárki. Uh-huh. És én onnantól kezdve egyébként azt félig nyitottra csináltam, eljött 30 ember, karácsony előtt forró csoki, kávé, sütögetés, körbenéztem, hogy basszus, itt 25 ember jól érzi magát. És elkezdtem csinálni ezeket, és 8 éve mai napig tartok ilyen nyitott főzőworkshopokat, és dolgozom nagyon sok nagy céggel, multicégekkel, kisebb IT cégekkel, biztosítók, bankszektor, tehát most nem akarok neveket mondani, de rengeteg megkeresés karácsonykor pláne, tehát van egy ilyen profilom. És maga az, hogy privát chef, az pedig abban merül ki, hogy nézem azt, hogy mire van igény, kikkel dolgozom, hol, mennyi pénzük van, tehát minél több igényt felmérek, illetve megyek házhoz. Tehát van olyan, hogy a család azt mondja, hogy gyere el, karácsonyra ezt adjuk egymásnak, és nem tudom, január 6-án náluk ott vagyok a konyhába, viszem a szatyrot, alapanyagokat, megbeszéljük a menüt, van-e ételérzékenység, szeretitek a csípőset, legyen leves, stb., és főzünk 4-5 órán át közösen egy mexikói menüsort. És innentől kezdve a legénybúcsú, lánybúcsú, mindenféle szülinapra gondolhattok, és szoktak ilyen felkérések jönni.
Ez nagyon jó hangzik egyébként. Akkor végülis akkor azt, amit te szeretsz ebben az egészben, mind a főzés folyamatát, mind az, hogy embereknek adsz valamit ezzel az egésszel, ezt úgy tudod megcsinálni, hogy nem a saját helyeden. De azt mondod, hogy ez teljesen ki van zárva?
Olyan értelemben van kizárva, hogy most pont megkeresett egy befektető, aki már épít egy konyhát, és azt mondta, hogy Bálint, ezt én azt szeretném, hogy a te arcod legyen ott elől az embereknek, ide hozhat cégeket. Én ettől egyelőre nem hajolok el. Tehát megmondtam neki azt tök tisztán, hogy nyugodtan gondolkodjon másokba olyan értelemben, hogy én nem fogok itt havi 8 eseményt tartani, de az, hogy tartsak egyet vagy kettőt, ha megkeres egy cég, és tényleg jól tudunk együtt dolgozni, és mondjuk nincs akkora költségem a helyszínen, mert ő ezt be akarja indítani, stb. Az tök jó, és nyilván kiszámíthatóbb, mert akkor az emberek összekötnek egy lokációval, hogy itt Pesten, vagy ott Budán, a Bálinnál jártunk, és menj el te is. Viszont a bája akkor is nekem sokszor az, hogy Tájföldön is megtaláltak lehetőségek, Mexikóban is megtaláltak, Airbnb-be főztünk, barisztákat képeztem Tájföldön, tehát hogy az, hogy mozgok, mozgásba vagyok, és talán megyek egy picit így a nemzetközi vizek felé előbb vagy utóbb, az nekem elég fontos, hogy ne legyek írökhöz kötve.
Jó, ez többször elhangzott már a kávés vonal. Ez honnan jött?
Utaztunk egy barátnőmmel Rómába, és arra emlékszem, hogy ezeket az egészen icipici eszpresszókat megittuk, és szó szerint egy ilyen pofont kaptunk. Volt, hogy megfájdult a fejem, és ez nekem nagyon izgalmas. Már hogy 5 másodperccel kávé elfogyasztása után, és olyan ereje, olyan íze, aromája volt, hogy hazajöttünk, és azt mondtam, hogy engem érdekel. Beírtam, hogy Budapest legjobb kávézói, és elmentem egy specialty kávézóba, aminek ugye semmi köze nincs, világos pörkölés, savanykás, gyümölcsös ízek, és ott én egy olyan dolgot találtam, ki kellett egészítenem cukorral, mert elég savanyú volt a kávé, ami a balanszot elhozta. Tehát ha egy lekvára gondolunk így a hallgatók, meg te meg én, akkor ugye nagyon-nagyon sok cukrot teszünk egy savas valamihez sokszor, ami ugye lekerekíti. Tehát hogyha egy nagyon savanyú ribizli tennénk, lehet, hogy senkinek nem ízlenne, de ha kellő mennyiségű cukorhoz, hogy akkor egy ilyen kerek valami jön ki. És én ezt éreztem a kávénál, ennél a világos pörkölésű kávénál, és folyamatosan elkezdtem csökkenteni a cukrot, míg nem elkezdtem megszeretni a kávé saját ízét. És amikor eljönnek hozzám, néha vannak ilyen egyéni képzéseim, vagy páros képzéseim, ez ilyen home barista, tehát hogy nálam, vagy az ügyfélnél, ha van gépe, őrlője, családdal, ketten, egyedül pár alkalmat, bár volt, aki fél évet, foglalkozunk mélyebben a kávéval, de hogy a Hike & Coffee kávés túráim, ami most már 5 éve a Covid óta egy saját találmányként megy, szintén cégekkel és magánemberekkel is, ott is próbálom egy picit az edukációt, de nem bántva az olaszokat, vagy a sötét pörkölést, vagy aki tejjel, vagy cukorral isza, csak az én eseményem nem erről szólnak.
Stimmel, igen, igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy pont ezt a kávés vonalat, és ebbe is vannak ezek a nagyon ilyen hát az, hogy snob, ez nem mondja, hogy is mondjam.
Kávé náci, az jobb.
Amikor igen, de azért, mert olyan szinten visszautasít mindent, és én, hogyha igazából, hogyha beül az ember Szicíliába, vagy Olaszország, Nápoly, tök mindegy, 1000 típusú embert lát, 1000 típusú módon fogyasztani a kávét. Van, aki ott is rak bele cukrot, mert van. Van, aki igen, kér hozzá tejet, vagy tej, vagy tejhabot, vagy ilyesmi. Szerintem az a vicces ebben, hogy mindig elkezdünk így mindent így kiírtani, és így nem mondjuk azt, hogy... Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a kávéban én egyébként úgy éreztem meg, amit mondtál, hogy a kávé saját ízét, a kávé saját édességét, hogy én tudatosan hagytam el a cukrot, mert elkezdett zavarni, hogy mindenben van. Tehát tök mindegy, hogy mit veszel, mindenben van, és önmaga ez a tény, ez engem idegesített, és nem a presszókkal, hanem inkább az ilyen French presszel készített ilyen hosszabb, én szeretek egy hosszabb kávét inni reggel, és ha van idő rá, akkor egy olyan, mondjuk, mit tudom én, egy ilyen 2 deci, 2,5 deci, tudod, egy rendes bögré, mint hogy egy teát fogyasztana az ember. És azt otthon egyébként a legkönnyebben ilyen French press-szel lehet elkészíteni, hogyha nincs az embernek ilyen spéci technikája, azt meg lehet venni bárhol, hogyha jó minőségű kávét ledarálsz, beleteszed, forró víz, x perc, és annak akkor éreztem, hogy hát ez az ital sokkal több, mint Abszolút. Amit eddig kaptál. Van, amikor a kotyogóst kívánom, akkor van otthon kotyogós, van, amikor sima, egyszerű filterkávét, abból is van többféle, de hogy az a lényeg, hogy szerintem, hogy meg kell találnod, hogy neked mi ízlik, és nekem ezek a világosabb pörkölésű, gyümölcsösebb, baroma világú kávék, ezek ebben a hosszú verzióban ízlenek jobban.
Abszolút, meg tudom érteni.
Mint presszóban.
Mint egy tea, ugye én azt szoktam mondani. Igen. Most volt szerencsém Vietnámban egy kávéfarmon egy hetet eltölteni a családdal, ahol rengeteget tanultam, tehát hiába vagyok 9 éve a szakmában. Én azt hittem, hogy hát jó, egyszerű kis vietnámi család itt a dzsungel szélén, kis robusta farm, ami nem a kávé kávéja, és elképesztő tudása volt a hölgynek. Találkoztam a vietnámi filterbajnokkal, egy 24 éves lányjal, elmentünk az ő farmjára is, tehát olyan élmények értek.
És egyre jobban a robusta jön be egyébként. Egy
igen,
csomó helyen.
Igen, ellenállóbb, tehát hogy hosszú távon, hogyha itt klímaváltozás és egyebek egyre erősebben bejönnek, én azt gondolom, hogy a robusta, ami egy ellenállóbb, de sajnos koffeinben magasabb már számomra, mert hogy én koffein érzékeny barisztaként szoktam bemutatkozni. Tehát a lényeg az, hogy egy összetett dolog a kávé, és ugye itthon ez a filter kávé, amit te is mondasz, ez nem elterjedt. És amikor az én túráimra ugye eljönnek az emberek, ők nem tudják, én nem tudom, mire gondolnak, de nagyon aranyosak lehetnek. Szerintem max arra számítanak, hogy egy kotyogó lesz nálam, mert ugye azt egy gázfőzőre ráteszem az erdőbe. És ugye 30 embernél vannak 6 személyes kotyogóim, szoktam 2-t vinni, de azért egy pár kört le kell főzni, hogy mindenki kapjon egy pici kávét. Ezért viszek én is olyan általad is említett filtereszközöket, Japántól egészen egyéb alter cuccokig, ami ugye számukra új, és van, aki visszajön 10-szer, tehát rengetegen visszajárnak a túráimra havi szinten, és egyre jobban nyitnak a filter. Kávé iránt, ami iránt én az első 2 évben egyáltalán nem nyitottam barisztaként, tehát csak eszpresszót itt.
Igen, mert ugye annak, igen, ennek is van egy ilyen íve, hogy ugye magának a gépnek a használata, a beállítások, a pontos adagolása, a szemcseméret, nem tudom, és akkor elindul egy ilyen valami, és ennek is van egy ilyen tanulási íve, aztán lehet, hogy visszatérsz oda, meg hát valljuk be, én is megkívánom valamikor azt a kis ristrettószerű eszpresszó valamit, ami viszont az olyan ízes legyen, amilyen csak lehet. Tehát valamikor azt mondom, hogy az nekem túl híg. Tehát az napszaktól is függ szerintem.
Abszolút, tényleg hangulat.
Igen, hangulattól raksz-e bele tejet, vagy nem, milyen típusú. Én egy dolgot nem szeretek, és mondjuk ezzel szoktak ilyen összetűzések lenni kávésznobokkal, mondjuk így. Azt, amikor ezekből a nagyon, mondjuk etióp kávék közül is van egy jó pár olyan, ami nagyon citrusos, lecsengésű. Igen. Hogyha ebből készül egy ilyen ristrettószerű, eszpresszószerű valami, én ezt nem szeretem. Nekem sokkal inkább kellenek ezek a földes, mogyorós, kakaós, ehhez hasonló jegyek.
És ahogy öregszem, nekem is. Tehát, hogy ezt halkan mondom, meg nyitott vagyok az ilyen nagyon extrém úgynevezett fermentált kávékra, ahol már élesztős, meg savanykás, meg furcsa, uborkás, ecetes ízek vannak, de nagyon sokszor én is egy közepes pörkölés. És meghívlak egy kávéra, ha ráérsz az adás után, viszont válaszolok a kérdésedre, honnan jött ez a gyerekkori kajás videó, volt egy ilyen kérdés. Nekem van 2 mentorom, a Geri és a Miki, akik közül egyébként a Miki forgatta a kávés videómat. Akkor estem hasra, ő egy ismert youtuber, Schnitzer Miklós, és egy nap ő engem felhívott, hogy figyú Bálint, elkezdtünk a legjobb barátommal TikTok specifikusan egy céget csinálni, és hogy iszonyat potenciál van benne, ennyi és ennyi 100 000 forint lenne, érdekel-e. És én tudtam, hogy a Miki nekem nem eladni akart, tehát barátok vagyunk, valamiért felhívott, jót akar, és elmondta, hogy 5 ismert emberrel fognak dolgozni, és 5 olyasmivel, mint én, akiben potenciált látnak, de még senki nem tudja kicsoda. És én fél évig ezt halogattam, illetve elkezdtem pénzt gyűjteni rá, és amikor összejött pont annyi pénz, ami egyébként egy komolyabb repjegy ára, akkor ugye el kellett dönteni, hogy na jó, most menjünk Amerika, Tájföld, Afrika világgá, vagy itthon maradok, és rengeteg munkával elkezdek videókat gyártani. És én az utóbbit választottam, iszonyat kemény út volt, mind a mai napig egyébként rengeteg, most az elmúlt 3 napban 5 videót forgattam, ami meglehetősen sok. Sokan azt hiszik, hogy ez egy telefon, bekapcsolod, felveszed, 5 perc alatt megvágod.
Hát igen.
Rengeteg munka, rengeteg szervezés, főleg ez a gyerekkori kajás vonal, megtalálni szereplőket, beszélni velük, ez egy kihívás, és mégis, amikor elkezdtem azt látni, hogy 10 hónap után, amikor én kezdtem teljesen feladni, barátságok mentek, ha nem is tönkre, de volt, aki eltáncolt mellőlem, nem volt semmire időm, nem volt időm edzeni. Én péntek esténként volt, hogy az említett rántott húsról a tökéletes rántott hús titkát éjfélig forgattam, és ettem ott bánatomban a nagy zsíros rántott húsokat, tehát ez nem volt egy jó élet. Viszont egyik napról a másikra, amikor a TNT zenekar énekesével, Dobrádi Ákossal forgattunk, akkor egyszer csak azt láttuk, hogy 4000-ről 20 000-re felment a követőszám. És akkor azt mondtuk, látjuk, hogy basszus, itt valami van, itt kapnak a
működik.
Halak.
Aha.
És ezt ugye lassan, hát nem lassan, 2 éve csinálom ezt a sorozatot, és még van benne, úgy érezzük.
Nagyon jó, nagyon jó. Hát figyelj, nem kérdezlek a jövőbeli terveidről, majd egyszer, amikor körvonalazódnak azok a dolgok, amiket itt így említettél, például ez a hely, akkor majd beszélgetünk megint. Most az a baj, hogy mindig lejár az idő,
igen,
túl hamar, mint ahogy ezt én gondolom, de nagyon örülök, hogy eljöttél.
Én köszönöm szépen.
És mindenkinek szeretném javasolni, hogy Bálintnak a videóit nézze meg, vagy kövesse a Bálint Spotot, Németh Bálint séfet, privát séfet az Instagramon is, Facebookon is, illetve ezt a kihívást is nyugodtan, nyugodt szívvel ajánlom, ahol nem csak ahol én vendégeskedtem, hanem általában ezeket a kihívásokat, majd ezt a videót betesszük a borravaló.hu-n a podcast alá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Németh Bálint volt tehát a vendégem, és mint mondtam, kövessétek akkor a borravaló.hu-n a tartalmainkat, az összes podcastünk elérhető ott is. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.